Szeretném, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet a János írása szerinti evangéliumból olvasok. A 9. fejezet első 7 versét, majd utána a 18. és következő verseket olvasom. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött sarat csinált a nyállal, és rákente a szemeire. Majd így szólt a vakon született emberhez, menj el, mosakodj meg a Siloám tavába, ami azt jelenti küldött, az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük, a ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Szeretném, tovább olvasom a történetet. János írása szerinti evangélium 9. fejezetéből, most a 24. és 25. verset olvasom. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Kedves testvérek, kerülő úton fogunk elérkezni ehhez az igéhez. Kicsit hosszú lesz a kerülő, de türelmet kérek, meg fogunk érkezni ehhez az igéhez. Először visszatérek az egyik karácsonyi prédikációmhoz, amelyben arról szóltam, hogy az ige testé lett a karácsony igazi tartalma, üzenete az, hogy az ige testé lett a názáreti Jézusban. Az Isten szólt, nem angyalokon át, nem rejtelmes mennyeri szózatok formájában, nem úgy, hogy egy ember küldött és azon az emberen át mondotta el a szavát, az üzenetét, és igyekeztem summázni a dolgokat, hogy kitekinthessünk nagy távlatokba, ilyen kis ablakokon át. Azt mondottam, hogy Jézus igazából 2x4 betűt hagyott ránk, mint egy summáját az üzenetének. Az egyik az, hogy Abba, Atya, a másik az, hogy több az élet. Az egyik 4 betű a mennyei világ felé tekint, a másik az embervilág felé, több az ember élet, mint amennyit mi megélünk belőle, és az Istentől nem kell félni, mert édesatyánk, kedves atyánk nem büntető, nem bosszúálló, nem könyörtelenül igazságot szolgáltató Isten. Hát ez volt a prédikációnak a gondolatmenete. Jézusban az ige lett testé, ez az ige, hogy az Isten Atya, nekünk pedig gazdag életünk van, több az élet annál, amit élünk. Na, itt folytatom most a dolgot, több az élet. Erre a szóra általában úgy kapcsolunk, hogy igen, több jó lenne, hogyha nem kellene aggodalmaskodni, és megkapnánk azt a többletet, ami az ember léthez minimálisan hozzátartozik, ha nem kellene félni szegénységtől, betegségtől, magányosságtól, több az élet, és hát keressük a többet. Ez az első felelet erre a probléma, hogy mi az, hogy több, mitől több, miben több. Az első felelet az, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert megkapjátok azt, ami az életre minimálisan szükséges. De én most a kérdést szeretném elmélyíteni, és mélyebb értelembe teszem föl a kérdést, hogy mi az, hogy több? Mi volna az igazi több? Mert az, hogy több kenyér, vagy több pénz, vagy több utazás, több gazdagság, ez nem a végső felelet a több kérdésére. A több az volna, ha az emberi lehetőségeken túlról kapnánk valamit, az az igazi több, az több lenne. Ha csak emberi lehetőségeken belül maradunk, akkor gazdagság, szegénység, tágasság, az mind-mind a többön innen van. Most így értelmezzük ezt a szót, hogy több. Úgy értelmezzük, hogy vannak az emberi lehetőségek, ez hallatlan gazdag világ. A kérdés az, hogy van-e ezen túl valami. Én most azt tekintem többnek. Az összes maximális emberi lehetőségekhez képest valami többet kapnánk. Kívülről, felülről, egy másik világból, nem az emberi világ kiterjesztése révén, hanem valóban egy emberen túli világból. Van-e több? Hát mi erre természetesen mondjuk, hogy van. De én most azért foglalkozom ezzel, mert karácsonyra kaptam egy nagyon gazdag tartalmú könyvet, mondom is, a címét Hankis Elemérnek, az a könyve címe, hogy az emberi kaland, egy nagyon hatalmas könyv, meg kell birkózni vele. Tudnék, Hankis Elemérnek a felelete erre a kérdésre, hogy van-e több, egyszer az, hogy nincs, nincs több. Csak az van, ami az emberi lehetőségek keretén belül van. Na de mondhatjuk, mi, de hát hogy, hát van Isten, van angyal, van lélek, van örök élet. Azt mondja, hogy nem, nincs, ez nincs. Egyik legértelmesebb ember a mi nemzedékünkben, Hankis Elemér, szoktuk a tévébe látni az okos előadásait, fedezzük fel Magyarországot és stb. Egy nagyszerű ember, tolla kitűnő, egy hosszú, terjedelmes könyvben az bizonyítja, hogy nincs, nincs több. Amit többnek gondolunk, az nem, az az innen van, a többön innen van, nincs több. És elmondja a világ szemléletét és tudományos gondolkodását, döbbenetes olvasmány, akinek ingadozik a hite, az inkább ne olvassa, mert azt a keveset is elveszíti, ami netán volna még. Erős hittel, viszont aki erős hittel rendelkezik, kapott hitet, annak meg kell birkózni ezzel a könyvvel. Na, tehát ez a könyv azt állítja, hogy egy idegen világban élünk. Létidegen ez a világ. És a jellegzetesség ebben az emberi életben a rettenet. Egyetlen szó nincs, ami annyiszor ismétlődik ebben a könyvben, mint ez a szó, hogy rettenet. Az élet rettenet, mert minden oldalról halál fenyeget. Az ős ember első életérzése, több tízezer vagy százezer évvel ezelőtt akár, életérzése az volt, hogy rettenetes. Minden oldalról életveszély. Rettenet. Aztán ez finomodik, és hangosan finomítja a dolgot, és bebizonyítja, hogy minden rettenet. Nem csak az, hogy háborúk fenyegetnek, fegyver, éhség, dökhalál, hanem az emberi élet, a társas élet, az együttélés, a szerelem, a művészet, a szépség, elmegy egészen a parfümöknek az elemzéséig. Minden rettenet. Mert semmi nem oldja meg a kérdést, a félelmet, mert félünk, meghalunk, nincs felelet rá. Persze az évtizedek során az ember kidolgozott ilyen védekező mechanizmusokat, és hát ezeket csoportosítva a Hankis Elemér azt mondja, hogy két szinten történik a védekezés, még hozzá mondja szép tudományosan, az egyik szint a Prométheusnak a védekezése, a görög mitológikus Isten, aki a tüzet lehozta, és az ember iparossá, civilizáltá tette, tehát a Prométheuszi védekezés, technika, civilizáció, építkezés, a föld erőinek a befogása, ez tulajdonképpen a védekezés a rettenet ellen, az első szintű védekezés, De aztán ez kevés volt, ez nem nyugtatta meg az embert, mert elkezdett gondolkozni, és nem csak, hogy meghalt, de tudta, hogy meg fog halni, és egy új rettenet lépett be az életébe. Én tudom, hogy meg fogok halni, ezzel is kellene valamit csinálni, nem csak az oroszlánok és a medvékkel szembe, hanem a halállal szembe is, és elkezdett gondolkodni az ember, és ki kellett építeni egy második szintet, és ezt az apollóni szintnek nevezi. Apollón volt a görög mitológiában a világosság istene, a tudás, a szellem, művészet istene. Tehát azt mondja ez az ember, ez a hang és elemé, hogy a rettenet világában élünk, de védekezünk, kiépítettünk különféle állásokat, és ez által egy kicsit elkábítjuk magunkat, hogy talán nem is olyan rettenetes a dolog, de ő leleplezi, hogy de bizony az rettenetes, ami van. Odáig, hogy a szerelem is rettenet, a szeretet is rettenet, és a művészet is rettenet, a szépség is rettenet. Minden, amit csinálunk, az mind-mind a rettenet elhárítására való mesterkedés. Tehát több az élet, mondja Jézus. És jön ez a tudós szociológus, az, hogy nem több, nincs több. Itt van a probléma. Azt mondja, hogy nincs több. Amit mi többnek gondolunk, az bőven belefér abba, hogy nem több, hanem az emberi élet. Hát hozzá kell tenni, persze nem ilyen primitíven, ahogy a jó marxisták csinálták annak, hogy nem ilyen primitíven, hogy nincs Isten. Nagyon elegánsan beépíti a könyvébe itt-ott ezt a szót, hogy lehet. Szóval nem kalapálja az igazságot, csak meghív gondolkodásra. És amikor ilyen kemény dolgokat mond, akkor azt mondja, hogy lehet, lehet. De persze ő nem veszi, gondolom, komolyan, mert ő tudja, hogy nem, nincsen. Ő elkötelezte magát erre a világ szemléletre, hogy nem, nincsen. Több pedig nincs. Nincs több. Ez, ami van, ez színezhető, ez még fejleszthető, és kell is fejleszteni a Prométeuszi többet is. Tehát a világot is még rendbe kell rakni, jobban, mint ahogy most éppen elcsúfítjuk. De a gondolatok világát is tovább kell építeni, mert kell nekünk ez az apollóni védővástya, amiben belebújunk, és ott a rettenet ellen, főként a halál rettenete ellen valami módon tudunk védekezni. Testvérek, nagyon megdöbbentem, amikor olvastam, hogy ezt a monoton ismétlődését a rettenet, rettenet szónak, és hogy elgondolkoztam, hogy az ember ez tényleg így néz rá a világra, hogy nem lát mást, hogy rettenet. És úgy hirtelen, nem most akkor, amikor olvastam, akkor úgy eszembe vágodott. Ez az ember például sose találkozott Assisi Ferencnek a naphimnuszával. Azt hiszem, sokan ismerik azt a csodálatos dicsőíténeket, a nap fivér és a holdnővér és a csillagok és a madarak és az élet. Gyönyörű ez a világ. Hát ezt nem lehetne így szemlélni a világot. Ez a költészet, ez a semmis védekezés, a nagy semmi ellen, ez a költészet, azt hiszi Ferencnek a himnusza, meg a hitnek a sokféle vallomása, az a igazán tudományos szemlélet, ha lehántjuk ezeket, akkor marad a mezitelen rettenet, és főként a halál rettenete. Ezen gondolkoztam, hogy hát ahhoz mit szól, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség, nem rettenet. El lehet oda jutni, hogy a halál nyereség. Hát erre mit válaszol? Hát ez se tudomány, de az övé se tudomány. Az se tudomány, hogy a halál rettenet, és nincs tovább. Ez nem tudomány, ez egy állítás. A másik pillanat azt mondja, hogy nekem a meghalás nyereség, ez is állítás. Na de vannak ilyen emberek. És akik ilyen szintre jutottak, hogy kívánkozom elköltözni és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb. Akik így győzelmet vettek a halál felett, azok a önámítás csúcsára érkeztek el? Mert Hankis Emér szerint így van, az ő alapfelfogása szerint gyönyörű csúcsok vannak ebben a küzdelemben, ahogy a létezés rettenetességét próbáljuk kitriblizni. Nagyon szép eredmények vannak. Na de hát akkor tudunk egymással egyáltalán értekezni, egymással tárgyalni. Több az élet, mondja Jézus, és most már tényleg a jó mélységes értelmébe értsük ezt a szót, hogy több ennél. amit ez a test, ez a föld adhat, és a filozófia és az emberi lehetőség, annál több, és erre jön a szociológus tudós, azt mondja, hogy nem. Ez a védekezésnek egyik elegáns, rafinált formája, de igazából nyissuk ki a szemünket, és lássuk, de hogy is van, ez semmi önállítás, nincs több. Na itt lép be az igénk, amit olvastam. Ezen a ponton lép be. Az ige szól egy vakon született emberről, akit Jézus meggyógyít. És botrány lesz belőle, mert szombaton volt a gyógyítás, fölháborodnak a írástudók, a farizeusok, és azt bizonygatják, hogy az az ember bűnös, aki Jézus, aki meggyógyította a vakot. És próbálják rávenni a vakot is, hogy tehát lásd be, hogy hát neked kellemes lehet a dolog, de hát igazából itt egy nagy bűn történt, tehát a szombatnapi törvény megrontották. Ismerd el, hogy az az ember bűnös. És ekkor mondja ez az ember azt, hogy bűnös-e vagy nem bűnös, azt nem tudom. De egyet tudok, hogy tegnap vak voltam, és ma látok. Ezt tudom. Na testvérek, itt lesz hangos ez az ige. Van tehát a tudomnak a világa, ott nagyon gyakran ki kell mondani, és bizony becsületesen ki kell mondani, hogy nem tudom. A tudás világában minden becsületes ember kimondja, és minél becsületesebb, annál gyakrabban mondja ki. A nagyon becsületes ember még azt se tudja, hogy az elektromos áram az micsoda, az elektromosság az micsoda. És mi egyszerű emberek már pláne mondjuk azt, hogy telefon, televízió, lézersugarak, stb. Tehát a tudás világában igenis ideje korán ki kell mondani, ahhoz, hogy tovább fejlődhessünk, ki kell mondani, hogy nem tudom. De van egy terület, ahol azt kell mondani, hogy tegnap vak voltam, átéltem valamit, és azt aztán úgy tudom, hogy azt nem lehet elvenni tőlem. Tehát szembe kell állítani egymással a tudást, és benne a vallásos tudást. Ismerem a Bibliát, bibliai történeteket, hitvallást, református vagyok, tudom. Tehát szembe kell állítani egymással a tudomnak a világát, az, hogy megtapasztaltam. Na most, ha valakit meghívna, akár a gyülekezetünkből hangkísérő, hogy hallom, itt prédikáltak, tessék, egy beszélgessünk. Ha valaki leültetné maga mellé az egyik gyülekezeti tagot, hogy na beszélj, hogy is van ez. Volna bátorságotok, tessék odaülni mellé. Igen, most akkor vitassuk meg. Hát persze erre azt mondom, hogy eleve kilátástalan dolog az, hogy vitassuk meg. Itt az a kérdés, hogy tényleg két emberi egzisztencia tudna-e érintkezni. Mert arra akár melyikötök vállalkoznék, én magam is szívesen vállalkoznék egy ilyen testvéri beszélgetésre, nem vitára, beszélgetésre. Hogy te kedves szociológus, tudós ember, te ilyen adatokat sorakoztat fel annak a bizonyítására, amire te eleve eldöntötted a hozzáállásodat, hogy tudnék üresség, hidegség, értelmetlenség. Bekerültünk egy létidegen közegbe, de a világba, társaság, épp úgy létidegen társadalom, mint az egész globus, az egész globális élet. Tehát egy beszélgetésnek mikor volna kilátása ezzel a tudós emberrel? Akkor volna valami ígéretes dolog ebben az ilyen beszélgetésben, ha valaki oda tudna menni, és azt mondja, hogy én nem tudok sok mindent, tényleg nem tudom, hogy amikor a sziklarajzokat rajzolták, ezért ki tudja hány tízezer év, vagy akkor már hittek Istenbe, nem hittek Istenbe, nem tudom. Hát sok mindent nem tudok, kedves hangkísérő, de azt tudom, hogy azelőtt így éltem, aztán egy fordulat történt, azért én most meg így élek. És ezt a fordulatot nem én munkáltam, nem is a társadalom munkálta, erre felülről a több világából kaptam késztetést és erőt. Tehát ilyen beszélgetésnek volna értelme, és kell is ilyen beszélgetéseket folytatni, de értsük meg, testvérek, hogy ha ezekkel a partnerekkel beszélgetünk, vitázunk, akik az ő háta mögött vannak, akkor nem elég az, hogy teológiai tudományom van. Azért ezt tudomásul kellene venni, hogy azért, mert a primitív ateizmus és materializmus megszűnt, a primitív, azért az istentelenség, az Isten nélküliség benne van a társadalomban. Hol győzelmesen, hogy na lám a papok most már mehetnek, hol keserves, hogy az egyetlen reményemet is elvettétek, hogy hiszek Istenbe. Akár ilyen, akár olyan szinten, de benne van a társadalomban. Ugye így mondják szakmai kifejezése, hogy szekularizálódik, elvilágiasodik a társadalom. Nyugaton még inkább, mint Magyarország, az úgynevezett keresztény nyugaton sokkal üresebbek a templomok, mint a materializmusból éppen ocsudó magyarságnak. Ocsudunk abból ki, és megyünk bele egy másik fajta rafináltabb, finomabb ateizmusba. És ezzel szemben mit ér az, hogy teológia, Calvin János, reformátorok, predestináció? Ér valamit ezzel a világiasodó, elvilágiasodó társadalom, ér valamit az, hogyha hittételeket verünk a fejük közé? És aki nem hisz Krisztusban, az biztosan elkározik. Mondd ki most azt, hogy Krisztus, és akkor nincs baj. Mit tudunk mondani? Ez a könyv, mondom, amit olvastam, ez megerősített abba a bizonyossága, hogy tapasztalat az egyetlen erőnk, amit mondhatunk az ateizmussal szembe. Nem okossággal szembe, még okosabb gondolatokat. Mert akkor jön egy még okosabb hangkiselemér, egy még okosabb Nobel-díjas, és leveri az érveinket. Ez az út, tehát járhatatta, hogy még okosabb. De persze nem azt jelenti, hogy ne legyünk okosabbak. Igen, és én törekszem az okosságra is, és szívesen elolvasom az ő vastag könyvét, hogy megbirkózzam vele. De mondom, a dolgok lényege szerint az, hogy okossággal szemben magasabb rendű kívő okosságot állítani, ez nem megy, hanem tapasztalás. És most egy kicsit forduljon befele a figyelmetek, testvérem. Mi a személyes hit tapasztalásotok? Ha egy hang is elemér fél ember, kevésbé okos, nagyon okos, azt mondja, ember, mondjad meg, miről van szó. Akkor mit tudsz mondani? Először el kell mondani, hogy nem tudom, én sok mindent nem tudok. De, és akkor elmondd azt, hogy van-e de. A de a többről beszéljen. Az életedben van több, mint kenyér, étel, ital, ruha, kultúra. Ha az életedben van több, akkor nyugodtan ülj le, akármilyen okos emberrel beszélgetni. Csak akkor ne akarj nála okosabb lenni, és ne akarod a keresztény apologetika vagy polemika bunkóit elővenni és fejbeverni. Hanem akkor mondd, hogy én sok minden nem tudok. Még a vallás területén sem tudok mindent, meg keveset tudok. De azt tudom, hogy vak voltam, és most látok. A kereszténységnek abban van remény, hogy ilyen emberek is képviselik. A többiek azok csak kárára vannak a kereszténységnek. Akik egy keresztény világnézetet akarnak szembeállítani egy materialista világnézettel, az nem sokat ér. De azt mondani, hogy én is vak vagyok, voltam, és én is materialista voltam, igenis a létem valóságában én is anyagias voltam, önző voltam, hitetlen voltam, de valami erőt kaptam felülről. Vak voltam, és most látok. Ennek az igének az üzenete számomra, és ezzel induljunk, most még az év elején vagyunk, induljunk azzal, hogy nem keresztény apologéták leszünk, hanem induljunk azzal, hogy Jézus Krisztus bizonyságtevői leszünk, és a továbbiakban tehát, ha valami célunk van, még most lehet célokat kitűzni az évre nézve, akkor a célunk lehet egy kicsit, de kicsit, lehet egy kicsit az, hogy én igenis az okosságba akarok előre haladni ebben az évben, és benne a keresztény okosságban is, igenis, a teológiai okosságban, bibliaismeretben is akarok előre haladni. De Uram Isten, az én imádságom végső soron nem az, hogy még több teológiai okosság, hanem tapasztalást adj nekem. Isten élményt, hitbeli élményt, arról, hogy vak volnék magamtól, de kapok kegyelmesen látást. Áldjon meg Isten minket, hogy így induljunk ebben az esztendőben. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.